Egy heteit ott hagytuk abba, hogy ugye arról volt szó dagokról, hogy a dag ez egy olyan irányított gráf, amiben nincs kör, nincs irányított kör. És azt láttuk, hogy egy gráf, ez pontosan akkor dag, hogyha egy mélységi bejárása, tehát egy DFS során nincs visszaél benne. Most először egy további tulajdonságokkal ismerkedünk meg a dagoknak, aztán majd látjuk azt, hogy miért is van jó tulajdonság ez. Nevezetesen egy definíció, hogy ha van nekünk egy G-gráfunk, a V csúcshalmazon, az E-jel halmazon, akkor a G-gráfnak irányított gráf topológikus rendezése az a csúcsoknak, csúcsainak egy olyan V1, Vn sorrendje, N az a csúcsok száma, tehát itt minden fel van sorolva, amire teljesül a következő, hogy ha van egy élünk, ami a VI-ből a VJ-be megy, tehát van egy ilyen éle a gráfnak, akkor az I az kisebb, mint a J. Azaz, az élek mindig a kisebb indexűtől a nagyobb indexű csúcs felé mutatnak. Ugye ez azt jelenti, hogy le tudom rajzolni a gráfot kényelmesen egy egyenes mentén, tehát fel tudom sorolni a csúcsokat, hogy itt van a V1, V2, Vn, és ha ilyen sorrendben rajzolom fel a csúcsokat, akkor minden él az balról jobbra mutat. Tehát akkor a V1-ből mehet oda, meg mehet oda is, V2-ből mondjuk megy oda, meg oda, meg. Tehát minden él az csak előre megy. Tehát ezt hívják topológikus sorrendnek. Na most egy gráfnak vagy van ilyenje, vagy nincsen. Ugye milyen tulajdonság van ebből? Rögtön következik, hogy például a V1 csúcs az milyen. A V1 csúcs az olyan, amiben nem mehet bele él. Hiszen él az csak valami nála kisebb sorszámúból mehetne, olyan meg nincsen. Tehát ennek egy következménye, vagy egy tulajdonság, az az, hogy a V1, tehát ami az első lesz ebben a felsorolásban, az a csúcs az forrás, azaz nincs beleél. Belőle csak kifelé mehetnek. Hasonlóan, hogyha az utolsó csúcsot nézem ebben a sorrendben, a Vn, az egy nyelő, amiből nem indulhat kifelé, mert nincs hova. Nincs kifele él. És ez akkor rögtön mutatja, hogy persze nem minden gráfnak lesz ilyen topológikus sorrendje, mert hogyha az ember tud egy olyan gráfot, amiben mondjuk nincsen forrás, akkor már nem lehet topológikus sorrend sem. Tehát nem minden gráf. Minden gráfnak van. Van topológikus sorrendje, vagy topológikus rendezése. Például, ha veszek egy darab irányított kört, annak nyilván nincsen. Ugye szerintem nincsen forrás, meg nincsen nyelő, tehát akkor nincsen első csúcs, és nincsen utolsó csúcs sem. Jó? És most be fogjuk látni, hogy lényegében ez az egyetlen ok, amiért egy gráfnak nem lehet topológikus rendezése. Nevezetesen igaz a következő állítás, hogy mindjárt, oda jutok. Tehát az állítás az az, hogy gének, ha nagyon precízek akarnák lenni, akkor azt mondanák, hogy a G csúcsainak van topológikus rendezése. Ez akkor és csak akkor, hogyha G egy dag. Tehát nincs benne irányított kör. Bizonyítás. Nézzük az odairányt. Tehát ha tudom azt, hogy a gráfnak van topológikus rendezése, akkor miért biztos, hogy dag? Tehát miért nem lehet benne irányított kör? Tehát hogyha tudjuk azt, hogy G-re azt, hogy van topológikus rendezés, tehát ez a V1, Vn, tehát most az szerint vannak megindexelve a csúcsok, és tegyük fel, hogy van benne egy kör. És akkor van egy kör. Kör. Akkor vegyük a körnek azt a csúcsát, ami legelőször előfordul ebben a topológikus rendezésben. Tehát legyen VI a kör első csúcsa a rendezésben. Lehetne a beszélgetések hangerejét kicsit lejjebb vinni? Köszönöm. Tehát, hogyha veszünk egy kört, veszük annak az első csúcsát a rendezésben. Hát akkor minden más csúcsa is a VI után van. Tehát tőle jobbra. És hát akkor nem tud bezáródni a kör, mert akkor nincs az az él, ami a VI-be visszajönne. Ugye akkor a többi csúcsra az igaz, hogy többi csúcsa a körnek az olyan VJ, hogy a J az nagyobb, mint az I, és akkor a körből, vagy a kör pontjaiból VI-be nem mehet él. Tehát mégse kör az a kör, azaz készen vagyunk. Tehát akkor nem kör. Nézzük a másik irányt. Tehát azt kell belátnunk, hogyha van egy olyan gráfunk, amiben nincs irányított kör, akkor lehet az ő csúcsait megfelelő sorrendben felsorolni. Tehát, hogy mindig csak a korábbiból a későbbibe menjenek az élek. Két módszert mutatok. Az első az, hogy hát alkalmazzuk, hogy az előbb azt mondtuk, hogy hát a V1 csúcs, az csak olyan lehet, amiben nem megy be él. Hát akkor keressünk ilyen csúcsot a gráfban. Igaz-e, hogy van ilyen egy dagban? Tehát egy olyan gráfban, amiben nincsen kör. Tehát ez most itt az első bizonyítása. Tehát, hogyha G az egy dag, akkor először is azt állítom, hogy akkor létezik benne forrás is, meg nyelő is. Ebből talán az utóbbit, a nyelőt az könnyebb látni. Meg gondoljuk el azt, hogy elindulunk egy csúcsából a gráfnak, és lépünk egy élen tovább. Aztán megint megyünk tovább, megint megyünk tovább, megint megyünk tovább. Mi történhet? Soha nem juthatunk vissza olyan helyre, ahol már jártunk, hiszen nincsen kör. Tehát akkor valahol ez a dolog elakad. Ez az elakadás pedig csak egy nyelőbe lehet, mert onnan meg tovább tudnánk menni. Tehát erre egy bizonyítás az, hogy egy tetszőleges pontból, tehát ez mondjuk egy ilyen algoritmikus bizonyítás is egyből, pontból elindulunk, tehát az élek mentén lépegetünk, és akkor vissza nem térhetünk már korábban látott pontba, vissza nem térhetünk, mert nincs kör, Viszont a gráfunk véges, tehát akkor valahol vége lesz, akkor valahol elakadunk. És az elakadás az azt jelenti, hogy nem tudunk tovább lépni, tehát ez, ahol elakadtunk, ez egy nyelő. Kevésbé konstruktivistáknak egyszerűen venni kell egy leghosszabb utat, egy legtöbb élből álló utat, annak az eleje forrása vége nyelő. Tehát mindesetre van. Tehát most azt láttuk, hogy van nyelő, de ugyanezt, hogyha valahogy visszafelé lépegetünk, a egyirányú utcákban mindegyikben visszafelé megyünk, akkor ugyanígy el lehet jutni egy forráshoz. Tehát hasonlóan a forrásra. Forrás is a forrásra. Na most ez miért segít? Ez azért segít, mert akkor mondjuk tudjuk azt, hogy van nyelő, akár több is lehet persze egy gráfban, ezek egyikét nevezzük ki VN-nek, az utolsó csúcsnak, ebből baj nem lehet. Aztán hagyjuk el ezt a csúcsot az összes belemutató éllel, és amíg maradt, mit tudunk a megmaradt gráfról? Tehát akkor mondjuk egyik nyelő, ha több is van, az legyen a VN. És aztán csináljuk azt, hogy elhagyjuk VN-et a gráfból. Az összes belemutató élel együtt. Hát akkor kaptunk egy egyel kevesebb csúcsú gráfot, ami persze továbbra is dag, továbbra sincs benne irányított kör, már ezzel kihagytunk valamit, tehát a kör nem keletkezhet. Tehát ez is dag. Hát ha ez is dag, akkor ebben is van nyelő. Ebben is van nyelő. Egy ilyen, az legyen a VN-1, és így tovább. Vagy ha valaki előre szeret építeni, akkor először egy forrást keresünk, az lesz a V1, elhagyjuk, maradékban forrást keresünk, stb. Jó. És hát ez látszik, hogy ez a dolog ez végigmegy, tehát ez nem fog elakadni, tehát ezzel nem csak, hogy beláttuk, hogy van topológikus rendezés, hanem megadtunk egy eljárást, ami ezt megtalálja. Na most, ha már ugye általában algoritmusokról szoktunk beszélni, ezért gondoljuk meg, hogy ez mennyi lépés lesz. Most, hogyha a gráf az a mátrixával van megadva, akkor hogy néz ki egy nyelő a mátrix alapján? Tehát a G mátrixával adott. Tehát ugye most nem lépegetni akarunk, mert a mátrixról hogy látszik, hogy valami nyelő? Ugye ez azt jelenti, hogy nyelő, tehát ő belőle nem indul ki él, tehát az ő sora, az csupa nulla. Akkor ugye nyelő, az azt jelenti, hogy a sora, az csupa nulla. Tehát akkor most, hogyha mondjuk mátrixával adott, akkor megtalálni egy nyelőt, akkor elkezdhetjük végignézni a sorokat, amilyen pekünk van, az utolsóra fogjuk persze ilyet találni, és addig is egy csomót átnéztünk. Tehát az nyugodtan lehet N négyzet lépés, mire megtalálunk egy nyelőt. Ezzel egy pontot levágtunk, aztán folytatjuk előre az egészet. Tehát ez igazából, ez a fölírt valami, ez egy ilyen ordo N-köbös algoritmust mutat. És hát hasonlóan, hogyha az éllistába gondolkodunk, éllistából hogyan látszik a nyelő? Ugye ez azt jelenti, hogy az ő listája az üres. Mondjuk ha az ember éllistával dolgozik, akkor ezért jobb a nyelőket nézni, mint a forrásokat. Éllista. A nyelő az azt jelenti, hogy a listája üres. Hát akkor mindesetre ezt lináris megtalálni egy nyelőt, mert csak meg kell nézni minden egyes listára, hogy van-e egyáltalán neki eleme. Ez lináris lépés. De utána létre kell hoznunk valahogy ezt a nyelő állt, azt a gráfot, hogy ezt a nyelőt elhagytuk. Tehát, vagy mondhatnám azt is, hogy a következő lépésben már az is jó lesz nyelőnek, amiben a listája nem üres, hanem benne van ez az egy elem. Aztán legközelebb már kettő, és így tovább. Ez így zűrös lesz, tehát ha az ember ezt úgy nagyon, nem nagyon gondolkodik, akkor ebből is kap egy ilyen ordo n+n+s dolgot. Most aki ügyes, azért ezt az utóbbit ezt le lehet vinni lineárisra, le lehet vinni ordo n+r-re, csak ügyesen kell csinálni. Tehát ez lehet ordo n+e-ben is. Remek kis házi feladat annak, aki kicsit gondolkodni akar. De mindesetre mutatok egy másik bizonyítását a dolognak, vagy mondhatnám azt, hogy egy másik algoritmust a topologikus rendezésre, ami eleve lináris. Nevezetesen, csináljuk azt, hogy hajtsunk végre egy mélységi bejárást, és akkor ezek után, ha vesszük a befejezési számok szerinti fordított sorrendet, ez szerinti fordított sorrend, az jó. Tehát egyszerűen a mélységi bejárás az kiad egyet. Miért lesz ez jó? Ezt csak azt kell meggondolni, hogy nincsen olyan él, ami azt csinálja nekünk, hogy egy... Mit kell csinálni? Hogy egy korábban befejezettből egy későbben befejezett felé mutat. És ha visszagondolunk arra, hogy milyen típusú éleink vannak, ezek pontosan a visszaélek a mélységi bejárásban. Tehát ez azért jó, mert nincs visszaél. És akkor eleve van egy lineáris algoritmusunk, és nagyon már gondolkodnunk se kell. Ugye mert erről már tudjuk, hogy ez éllistával volt adott a gráf, ez ugye ordo n+s. Mátrixnál meg ordo n négyzetes. Jó, tehát akkor ezek szerint akkor egyrészt bebizonyítottuk az állításunkat, hogy topologikus sorrend vagy rendezés az pontosan akkor van, hogy a gráf az dag, tehát nincs benne irányított kör. Másrészt rögtön egy algoritmusunk is van arra, hogy ezt a topologikus rendezést megcsináljuk, sőt igazából az algoritmus, ez a második, ez ugye olyan, igazából az első is, hogy egyben ellenőrzi azt, hogy a gráf az valóban dag, és ha dag, akkor rögtön ad is egy topologikus sorrendet. Na most, mire jó a topologikus sorrend? Csak egy példát mutatok, illetve kettőt. Egyet, ami kettő. Hogy lássuk azt, hogy ez jelentősen tud gyorsítani a korábbi dolgainkon. Nevezetesen akkor most legyen az a feladat, hogy adott a G az egy dag, mondjuk éllistával adott, és amit szeretnénk, az egy korábbi feladatunk erre a speciális esetre, hogy a gráfban egy konkrét pontból az összes többibe a legrövidebb utak. Jó? És akkor van egy S eleme V, és akkor S-ből a többibe legrövidebb utak. Úthosszak, azt írom. Szokás szerint persze utakat is meg lehet határozni. Hogy erre mindenki tud több algoritmust is, és most még képben is van, mert átnézte az EH-ra. Nézzük most ezt a konkrét esetet, ebben az esetben. Itt meg lehet csinálni a következőt, hogy azt csináljuk, hogy van nekünk ez a dagunk, akkor először csináljunk belőle egy topologikus rendezést. Tehát az első lépés az, hogy topologikus rendezés. Tehát kaptunk belőle akkor ilyen V1, V2, VN sorrendet. Na most mi történik? Hát itt a V1, V2, VN sorrendben pontok között valahol ott van az S. Bizonyos okokra rögtön tudjuk azt, hogy, nem, hogy oda nincs is út. Senkiben, aki az es előtt van, abban nincsen út az esből. Ugye? Tehát, hogyha, tehát mondjuk legyen, nem tudom, S az mondjuk VK. Tehát legyen ő a K-dik. Ugye ekkor azt tudjuk, hogy a VI-be nincs út, ha I az kisebb, mint K. Hiszen visszafelé nem mennek élek, minden csak előre felé megy. Jó. Na most hogy lehet a továbbiakat csinálni? Egyszerűen lehet azt csinálni, hogy megyünk lépésről lépésre, haladunk ebben a sorban. És minden egyes pontra meghatározzuk, hogy oda mi a legjobb út. Tehát a következőt csináljuk, hogy akkor most nézzük az olyan I-ket, amik hát legalább K plusz 1-ek, aztán majd nyilván K plusz 1-től megyünk ennig. Ja. És hát azt csináljuk, hogy ugye valahol itt van az S, ez volt a KD, teljesen mindegy, most valahol itt vagyunk az I-ben. Hogy oda mi a legjobb út? Hát oda úgy néz ki a legjobb út, hogy az I, a VI-ben megy bele néhány él, és ha feltesszük azt, hogy az azoknak a kiinduló pontjához már tudjuk a legrövidebb utakat, akkor egyszerűen csak ezeket hozzá kell adni, össze kell hasonlítani. Tehát valami ilyesmi lesz, hogy a DI az úgy néz ki, hogy a minimuma lesz azoknak, hogy veszünk valami DI-t plusz az él súlyt, ami nem tudom, mondjuk C I-vel jelölöm, ez itt az élsúly. És ezeknek a minimuma kell, az összes olyan J-re vesszük, ami ugye hát nyilván legalább K, kisebb, mint I, és hát célszerű rögtön az olyanokat nézni, amikből megy él az I-be. Hát egyszerűen, hogy arról szól, hogy a következő csúcsban nyilván csak úgy akkor lehet eljutni, hogyha az S-ből oda van él, és csak az lesz a legjobb, és másképp nem is lehet. Aztán a későbbi csúcsokban többféleképpen el lehet jutni, de ezekre már tudom, hogy mi a legjobb, akkor nyilván erre az a legjobb, ami itt a minimum. Tehát valahogy azt mondanám, hogy ez világos, hogy ez, hogy a DI az a minimális úthoz. S-ből. Hány lépés ez? Hát, hogy mit kell csinálni? Egyszer megyünk végig a csúcsok. Volt egy topológikus rendezésünk, de az akkor megy lineárisan, ugye ezt megbeszéltük, az ordó N plusz E. Tehát, ha nézzük a lépésszámot, van egy ordó N plusz E, ez a topológikus rendezés, és aztán ezt kell végigjátszani. Hát ez egy adott I csúcsra, ugye bizonyos számú összeadást kell végezni, meg aztán valami minimumot kell keresni. Hány dolog közül keresem a minimumot? Hát annyiból, ahány él belemutat. Tehát az ő, az a fogszáma, ahány él belemegy egy csúcsba. Ugye ezt minden egyes csúcsra megcsináljuk, akkor ez összesen az élek száma lesz. Maximum, mert hát ugye bizonyos éleket nem veszünk figyelembe, ami ott korábban van. Tehát összesen, amennyi lépés itt történik, minden egyes csúcsot kézbe veszünk, és az összehasonlítások száma, meg összeadások száma az ordó N plusz E, és csak egy kicsit csaltam. Tehát ez itt az összeadás minimum számolás. Legalábbis akkor, ugye mikor igaz ez kényelmesen? Akkor, hogyha én egy adott I csúcshoz nem azt tudom, hogy onnan hova mennek az élek, hanem azt tudom, hogy honnan jönnek be az élek. Tehát ez akkor igaz így, hogyha nem a szokásos éllistánk van, hanem annak egy fordított változata, a bemenő élekről van a lista. Tehát ha fordított éllista van, ilyen idézőjelbe írom ezt a fordított éllistát, és a I csúcshoz az íbe bejövő éleket tartjuk számon. Éleket tároljuk. Az viszont egy egyszerű házi feladat meggondolni, hogyha nem ilyen éllistánk volt, hanem a szokásos kimenő éles lista, abból hogyan lehet ezt a bemenő éles listát megcsinálni, szintén csak lineáris időben. Tehát ez ordo n plusz e-ben elkészíthető. És ez viszont mindenkinek házi feladat, vagy ezt tényleg mindenki gondolja át, aki ezzel még nem találkozott. Na és akkor ezáltal, akkor itt most van egy olyan eljárásunk, ami éllista esetén ordo n plusz e-ben meghatároz az egy pontból kimenő legrövidebb utakat. És akkor erre, ugye akkor most kéne elővenni, hogy de mit tudtunk erről eredetileg. Hát eredetileg volt nekünk egy Bellman-Fordunk, ami minden feltételt nélkül n köböst csinált. Ha az ember az éllistára átfordítja, akkor ott n-szere eljön ki. Vagy ugye volt a Dijkstra, amikor feltételenül megszabjuk azt, hogy pozitívak az élsúlyok, de még ott is van egy n plusz e-szer, még egy log n-es tényező van. Itt meg akármilyenek az élsúlyok, nem mondtunk róluk semmit. Itt ugye semmit nem kell kikötni, mert nincs is kör benne, tehát nem kell azzal se foglalkozni, ne legyen negatív kör, mert nincsen kör egyáltalán. Tehát ez ennyi. Tehát ez jobb, mint az általános algoritmus. Ezt ide felírom, hogy... jobb, mint az általános. Na most, hogy módosul a kép, ha nem a legrövidebb utakra vagyunk kíváncsiak, hanem ugyanez a felállás, ugyanígy van egy dagunk, és most egy pontból kimenő a leghosszabb utakat akarom meghatározni. Van-e ennek értelme? Tehát most továbbra is gét dagunk van, és akkor most azt akarjuk, hogy az S-ből leghosszabb utak. Leghosszabb úthoz. Tehát megint az összes többibe. Tehát most nem a legolcsóbb utakjutást kérve vagyok kíváncsi, hanem a legdrágábbra. Ugye először is ez most itt azért, hogy tehát itt most utat kérdezünk, de igazából, hogy utat vagy élsorozatot kérdezek, az mindegy, mert körök úgy sincsenek, tehát nem tudok körbe menni. Tehát nem tudom azt eljátszani, hogy mondjuk leghosszabb élsorozat az általában ez egy problémás dolog, mert ha van benne egy kör, akkor, és azon tudok nyerni, az egy pozitív kör, akkor azon érdemes sokszor körbe menni. De hogyan lehet a leghosszabb út hosszat? Hát az állítás az azt, hogy ugyanúgy, mint az előbb, tehát mint az előbb, annyi az egyetlen különbség, hogy a minimum helyett maximumot kell venni. De min helyett max. Tehát teljesen ugyanaz az eljárás, mint az előbb, csak a minimumot kell lecserélni maximumra, mert akkor ez minden egyes csúcsra megmutatja, hogy mi a leghosszabb odavezető út. A leghosszabb odavezető útnak nyilván van egy utolsó éle, és akkor oda meg a leghosszabban kell, tehát az kell, hogy az összeg az a leghosszabb, a legtöbb legyen. Tehát akkor ez is megvan. Na most, ez két ok miatt fontos dolog, és persze a lépésszáma ugyanaz. Ugye, tehát ez is egy ordo n plusz es eljárás. Na most, ez két ok miatt fontos ezt tudni. Az egyik az, hogy ezt nagyon sokszor használják. Tudnélik, hogyha van egy, tehát ennek még egy külön neve is van, ellentétben a minimummal, ezt úgy hívják, hogy ez itt a PERT módszer, ez legpontosabb, mert ez annak valamilyen változata. Húha, vissza tudom-e fejteni. Program Evaluation, nem tudom mi az erda technika vége. Tehát ez a következő helyzetben szokott fölmerülni, hogy van egy összetett dolog, valami nagyobb munkát, házépítést, vagy egy óriási programcsomagot kell elkészíteni, ami sok kis részfeladatból áll. Tehát az van, hogy vannak részfeladatok. Bizonyos feladatok között van előidejűség. Nyilván előbb kell alapozni és utána tetőt építeni. Nyilván bizonyos adatkezelő rutinokat előbb meg kell írni, mint az algoritmus további részét, mert különben nehéz használni. Tehát itt vannak ilyen előidejűségek. És tehát amit leginkább úgy lehet, hogy az ember akkor valami irányított gráfot rajzol, és az él súlya pedig az, hogy mondjuk ennek a tevékenységnek a megkezdése után várhatóan hány nappal, hány órával, mennyivel később lehet elkezdeni ezt. Jó, tehát ez itt a szükséges idő, amit várni kell az egyik megkezdése után a másikig. Most persze nem biztos, hogy mindentől összefügg, mert lehet, hogy bizonyos dolgokat el lehet kezdeni egyszerre. Aztán akkor van, ami tovább fejlődik, aztán valamit így. És akkor az ember fölrajzolhatja ezt a gráfot a feladatra, részfeladatokra lebontva, és ezeket beírogatva, és akkor mire vagyunk kíváncsiak? Arra, hogy igazából van az, amikor neki kezdünk. Azt akár mondhatom is, hogy van egy igazi forrás, ahonnan minden lehetséges kezdő dologhoz oda van kötve, vagy van az a nap, amikor elhatározzuk, hogy na, akkor most elkezdjük. És akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikorra vagyunk készen. Tehát van az átadás, tehát ez itt a kezdés, van az átadásnak a napja. Azért tegyük fel azt az eléggé normálisnak tűnő, de nem mindig használ dolgot, hogy az átadás napjára minden kész van. Akkor persze az kell, hogy akkor oda mennek ilyen nyilak. És akkor minden egyes tevékenység az valahol rajta van egy kezdéstől átadásig menő irányított úton. És akkor az a kérdés, ha tudom, hogy holnap kezdünk, mikor lehet a legkorábbi átadás? És hát a legkorábbi átadást mi szabályozza? Nem a legrövidebb út, hanem a leghosszabb. Tehát, hogy mi ez a leghosszabb tevékenységlánc, ami van ebben az egészben. Tehát itt az átadás legkorábbi ideje. Az a leghosszabb út hossza. És ha valaki komolyan foglalkozik egy ilyen összetett dolognak a tervezésével, akkor valami ilyesmit átgondol, hogy ez hogy is kell. És akkor ezen kívül még egy dolgot érdemesebben átgondolni, hogy vannak ebben az úgynevezett kritikus tevékenységek, amiken azt nézi az ember, hogy mik azok a pontok, amik ha késnek, akkor az átadás is késik. Tehát ugye lehetnek olyan pontok, amiken nem késik, mert utána még úgyis még belefér az időbe. És akkor a kritikus tevékenységek azok a pontok, amiket ha ők elcsúsznak, akkor az átadás is csúszik. És akkor ezeket szokás meghatározni, és nyilván ezekre kell odafigyelni. És ha csúszik, akkor rögtön el lehet kezdeni tárgyalni a elhalasztásáról az átadásnak. Tehát itt a kritikus tevékenység, ami ha késik, az átadás is késik. Az, ami ugye valahogy azt jelenti, hogy késik ahhoz az időhöz képest, amit itt a belemutató leghosszabb útban számolunk. Na, és ez egy sokat használt eljárás, hogy ezt elemzik, és ez alapján határoznak meg határidőket. Jó, tehát ez az egyik dolog, amiért ezt mondtam, mert hogy ez hasznos és sokszor előfordul. A másik, amiért mondom, az, hogyha a gráfunk az nem dag, tehát általános gráf, ja, először is ugye az világos, hogy az ilyen részfeladatos gráf az tényleg dag lesz, mert ha nem az, akkor baj van. Ha nem az, akkor lenne tevékenységnek egy sorozat, amik így körbevárnak egymásra, Ilyesmi előfordul ugyan, de akkor baj van. Tehát jobb, ha ilyet nem tervezünk legalábbis. Viszont általános gráfnál azaz lehet benne kör. A leghosszabb út hosszának a meghatározása az egy olyan feladat, amire nem ismert polinomidejű algoritmus. Tehát, hogy ami egy n csúcsú gráfra mindig megoldja n a századikon lépésben. És ez az $1 millió feladatok közé tartozik az a dolog. Tehát, ha valaki tudna egy ilyet mutatni, vagy meg tudná mutatni, hogy ilyen nincs, akkor híres lenne, gazdag lenne, és átmenne algelből. Tehát tudni, ebben benne van az a rész feladat, hogy adott két pont, van-e olyan Hamilton út, ami a két pontot összeköti, hogy ez a vége. És ez egy nehéz feladat. Ilyen szempontból nehéz, tehát erre nem ismert polinom idejű algoritmus. Olyat persze lehet csinálni, hogy az ember kipróbálja az összes lehetséges utat, olyan nagyon sok nincs belőlük, en az n-ediken nagyságrendben ez a dolog működik, de az nagy, az túl sok. Nekünk csak olyan kéne, hogy n a valami konstansadikon, és ilyen nem ismert. Mondom, lehet, hogy van, de eddig még senki nem állt elő ilyennel. Az is lehet, hogy nincs, de senki nem állt elő a bizonyításával, hogy nincs. Mondom, sokat ér a dolog. De ezzel szemben a dagos eset az könnyű. És ennek az ember örül, és örömében szünetet tart. Dagokra további alkalmazások jönnek majd a gyakorlaton. Most igazából még a mélységi bejárást szeretnék egy újabb alkalmazást mutatni. Nevezetesen adott egy G, B csúcshalmazon, E élhalmazon levő irányított gráf. És amit szeretnénk róla tudni, hogy ez a gráf erősen összefüggő-e. Ugye erősen összefüggőnek akkor hívunk egy gráfot, ez azt jelenti, hogy bármely két pontja között, tehát minden xy eleme v-re van x-ből y-ba irányított út. Tehát az irányítást figyelembe véve összefügg a dolog, azaz nem sikerült úgy megirányítanunk az egyirányú utcákat, hogy valahova el se lehessen jutni. Tehát mindenhova, mindenhonnan el lehet jutni. Ez jelenti azt, hogy erősen összefüggő, és ezt akarjuk ellenőrizni. Most emlékeztetnék arra, hogy amikor irányítatlan gráfokról beszélünk, és összefüggőséget akartunk ellenőrizni, erre igazából már volt módszerünk, például a szélességi bejárás az erre teljesen jó volt, hogy az ember kiindul egy pontból, végzi a szélességi bejárást, és hogyha abban a egy pontból kiindulva mindenhova elérünk, akkor összefüggő a gráf, ha nem. Most ugyanezt igazából el lehet mondani iránytatlan esetben mélységi bejárásra is. Ez ugyanígy igaz lesz, hogy kiindulok egy pontból, mélységi bejárást végzek, mindenhova el tudtam jutni, akkor összefüggő, ha nem. Itt most a plusz az, hogy az irányítást is figyelembe kell venni, és ez az, amire a szélességi bejárás nem alkalmas, ehhez mélységi kell. Tehát az algoritmus, felírom ebbe az algoritmust, aztán meggondoljuk, hogy ez miért jó. Az algoritmus a következőt csinálja, hogy kiválasztunk egy tetszőleges csúcsot, tehát tegyünk egy tetszőleges, mondjuk kis v csúcsot, és akkor csináljuk azt, hogy v-ből indítunk egy mélységi bejárást, egy DFS-t. Ezt megcsináljuk. Aztán utána vegyük a következőt. Az eredeti gráfnak megfordítjuk az éleit, tehát veszük azt a G, ide írok egy valami kis F felső indexet, ami egy olyan gráf lesz, ugyanazok a csúcsok, az élek azok változnak, az évessző lesz, nevezetesen egy XY, vagy X-ből Y-ba pontosan akkor megy az új gráfban él, hogyha eredetileg az Y-ból ment az X-be. Tehát minden irányítást megfordítok. Ez a fordított gráfom. Tehát tegyük ezt a gráfot, és akkor most ezt elkészítjük ennek a, mondjuk éllista volt, akkor elkészítjük ennek az éllistáját, és aztán utána azt csináljuk, hogy V-ből, ugyanabból a V csúcsból, amiből az előbb mentünk, csinálunk megint egy DF-est, de most ebben a GF fordított gráfban. És ha mindkét DFS-nél a V fájába bekerült minden csúcs, akkor G erősen összefüggő, és egyébként nem. Tehát még egyszer az algoritmus azt csinálja, hogy ezt csinálunk egy mélységi bejárást az eredeti V-n, igazából már itt kiszállhatunk akkor, hogyha a V-ből nem sikerült minden csúcsot elérnünk. Ha az megvolt, akkor veszük a fordított gráfot, ugyanúgy a V-ből indítunk ott is egy mélységi bejárást, és ha mind a kétszer mindent sikerült elérnünk a V-ből, akkor az állítás az, hogy erősen összefüggő, tehát az algoritmus azt válaszolja, hogy igen, egyébként azt válaszolja, hogy nem. Most ugye ez világos, hogy ennek a lépésszáma, ugye ha G az éllistával adott, akkor ordo n plusz e, ahol szokás szerint n a csúcsok, e az élek száma, hiszen ennyi a két mélységi bejárásnak a költsége, és ez a fordítás is belefér ennyibe, ez igazából ugyanaz, amit az előbb már mondtam, hogy a kimenő élekről a bemenő élekre meg lehet csinálni az éllistát. Tehát ez akkor ennyi. Most már csak azt kéne látni, hogy az algoritmus jó. Tehát az lesz a következő táblát, azzal nyitjuk, hogy az állítás az az, hogy ez az algoritmus helyes. Tehát állítás, az algoritmus jó, azaz mindig helyes eredményt ad. Hát bizonyítás. Ugye az, hogy az első DFS-nél a V fájába bekerül minden, az mit jelent? Ugye ez mit jelent? Egyrészt, hogy minden belekerült, hogy a V-ből indítottuk magát a bejárást, tehát ő a gyökércsúcs, akkor persze mindenki, aki az ő fájában van, az belőle elérhető volt irányított úton. Tehát akkor V-ből mindenki elérhető. De vegyük észre, hogy ez fordítva is igaz, mert hogyha V-ből mindenki, tehát mindenki, aki elérhető, az belekerül ebbe a fába. Mert hát, ha nem kerülne bele, akkor csak azt lehetne, hogy egy másik fába lesz, amiből legfeljebb keresztél mutat ide, de ha V-ből oda el lehet jutni, akkor ezt ilyen keresztéleken keresztül nem megy. Tehát valójában ez egy akkor és csak akkor dolog. Igazából ez ugyanaz a típusú érvelés, ami a múltkor elhangzott arra, hogy ha kör van, akkor van visszaél, tehát hogy ez csak úgy mehet. Tehát mindesetre az első bejárás az azt teszteli, hogy egy tetszőleges V csúcsot, amit kiválasztottunk, abból mindenki elérhető. Ez persze kell. Na most akkor persze, hogyha ezt elfogadtuk, akkor a második DFS az mit tesztel? Az a fordított gráfon teszteli ugyanezt, tehát ugyanez a GF gráfon, amit hogyha visszafordítok az eredetire, akkor ez azt jelenti, hogy minden csúcsból elérhető a V. Mert a fordítva, irányítást megfordítva a V-ből mindenhova el tudok menni, akkor visszafordítom az irányítást, az azt jelenti, hogy akkor mindenhonnan a V-be el tudok menni. Tehát ez azt jelenti, hogy V-be mindenhonnan el lehet jutni. Ez persze ugye azt jelenti, hogy irányított élsorozattal. Na most akkor most képzeljük el ezt a helyzetet, hogy azt tudjuk egy gráfról, hogy van neki egy olyan csúcsa, hogy ő belőle mindenhova, és ő bele mindenhonnan. Azt állítom, hogy ebből következik, hogy mindenhonnan, mindenhova el lehet jutni. Ugye akkor ezek után, akkor most, hogyha egy X-ből el akarunk menni az Y-ba, hát ha nincs jobb ötletünk, akkor az X-ből menjünk el a V-be. Ezt tudjuk, hogy lehet a második miatt. És aztán utána a V-ből az Y-ba. Azt meg lehet az első miatt. És akkor ez, ha nem is egy utat, de egy élsorozatot megad X-ből Y-ba. De ha van élsorozat, akkor persze van út is. Tehát igazából úttal is el lehet jutni. És akkor ezzel készen vagyunk, akkor ezzel beláttuk azt, hogy akkor bármely két pont között bárhonnan, bárhova el lehet jutni, mert másképp nem el KH-hoz vissza, és aztán onnan oda, hova céloztuk. Akkor ezzel készen is vagyunk. Tehát akkor ezzel megvan az, ez a, ennek a tesztelése, hogy egy gráf erősen összefüggő-e. Na most ezt egy picit tovább gondolva, azt is meg lehet csinálni, hogy az erősen összefüggő komponenseket is meg lehet találni ordo n plusz e lépésben. Ugye erősen összefüggő komponensek azok olyanok, a csúcsoknak olyan részhalmazai, hogy a részhalmazon belül bármely pontból bármely pontba el tudok jutni, irányított módon is, de ezt nem tudom tovább bővíteni. Tehát ez a sima komponenseknek megfelelő dolog. Tehát ezt is meg lehet csinálni, és ugyanígy két mélységi bejárással, egyiket az eredeti gráfon, másikat a fordítotton, ott kicsit arra kell vigyázni, hogy ugye ha nem egy komponens van, akkor nem egy fát kapok az első bejárásnál, hanem többet, és aztán arra kell vigyázni, hogy amikor a fordított gráfon jön az ember, akkor ott milyen sorrendben indul, melyik pontból indul először, és honnan folytatja tovább. Tehát ez valójában két DFS ez is, csak ügyesen kell csinálni, de ezt nem fogom most elmondani. És a következmény az is, hogy nem is kell tudni. Tehát ezt most nem visz. De jó tudni, hogy van ilyen. De azt se kell tudni, csak jó. Így pontosak legyünk. Na, akkor pillanatnyilag ennyit a mélységi bejárásról. További példák szintén majd a gyakorlaton. És szeretnék belevágni egy újabb témakörbe, ami olyan, amivel mindenki találkozott már, csak most itt ki akarjuk gondosan algoritmikusan elemezni. Nevezetesen mindenki tanulta azt, hogyha most irányítatlan gráfunk van, éleken súlyok, és ha a gráf az még összefüggő is, akkor van neki feszítőfája, sőt, minimális feszítőfát is tudunk benne keresni. És arról lesz most itt szó, hogy hogyan lehet ezt ügyesen keresni, hogy az algoritmus lépésszáma az ne legyen túl nagy. Tehát az új témánk az az, hogy minimális feszítőfa keresés. Feszítőfa. Keresés. Az a feltevésünk, hogy van nekünk egy G-V csúcshalmazon, E-L halmazon levő most irányítatlan gráfunk. Irányítatlan, legyen egyszerű is, többszörös élek úgyse, nagyon számítanak meg a hurkok sem, és van valami súlyunk, valami súlyfüggvény, C-vel jelölt súlyfüggvény, ami az éleket tetszőleges valósokba képezi le. Ja, és akkor még azt tegyük fel, hogy a gráfunk az összefüggő. Ugye G az összefüggő. Különben ugye feszítő erdőt kéne keresni, ami nem áll másból, mint hogy komponensenként feszítőfát keresünk, de komponenseket már meg tudjuk találni, és ha ezek után feszítőfát is tudunk találni, akkor az már nem lehet plusz gondot. Tehát akkor most ez a helyzet, akkor persze van, akkor tudjuk, hogy létezik minimális súlyú feszítőfa. Ugye a feszítőfa, emlékeztetnék rá, az egy olyan részgráfja az eredeti gráfnak, ami minden csúcsot tartalmaz, és fa. Tehát nincsen benne kör. Tehát mondhatnám azt is, hogy valami minimális, össúlyú, körment, összefüggő, körmentes részre vágyunk. Jó, tehát ez a célunk. És erre szerintem mindenki tanult eljárást, nevezetesen azt, hogy szerintem a kruskát, valószínűleg mindenki, hogy vesszük növekvő sorrendben az éleket, legkisebb az kell nekünk, következő kell nekünk, mindenél kell nekünk, ami az előzőekkel nem okoz kört. És akkor így, ha ezt így végig csináljuk, akkor ez jó lesz. Ez matematikailag tényleg teljesen jó is lesz. A kérdés az, hogy ezt hogy lehet, hány lépésben lehet ezt megcsinálni, rendezni az éleket még csak tudjuk, de hogyan lehet azt ügyesen megcsinálni, hogy és ez nem okoz kört. Tehát ez lesz a fő kérdés. De igazából nem minden indulunk, hanem ennél egy sokkal általánosabb módszerről tudnék, van több jól használható, minimális feszítőfa kereső algoritmus is, és mindezek mögött egy nagyon egyszerű, általános dolog van, azzal fogom kezdeni, aztán majd annak meglátjuk a különböző megjelenési formáit. Az általános dolgot, azt ugye úgy hívják, tehát volt már nekünk piros-fekete fánk, ez most piros-kék algoritmus lesz, hogy színes legyen a dolog. Tehát a piros-kék algoritmus, ezt nem én találtam ki, ezt így hívják hagyományosan. A piros-kék algoritmus a következőt csinálja, hogy kezdetben van a gráfunk, kezdetben minden éle a gráfnak, színtelen. Amit az algoritmus fog csinálni, hogy szeretem típusú éleket kékre színezi, nem szeretem típusú éleket pirosra színezi, és amikor mindent kiszíneztünk, akkor készen vagyunk, és előttünk egy minimális súlyú feszítőfa. Ez a cél. Következő két típusú lépés van. Van az olyan típusú lépés, amikor kékre színezünk, amikor kiválasztunk egy olyan élet, tehát valahogy az akar mögötte lenni, hogy két típusú élünk van. Van az a típusú él, amit biztos nem akarunk belerakni a feszítőfába, abból lesz piros, van az, amit bele akarunk rakni, abból lesz a kék. És hogyha végül is minden élről eldöntöttük, hogy ő piros vagy kék, akkor előttünk kell, hogy legyen egy feszítőfa, ha jól csináltuk a dolgot. Ugye az, hogy mi az, amiről azt akarja az ember, hogy biztos, hogy nincs benne, hát gondoljunk arra, hogyha van valami kör, abból például egy legnagyobb élet az ember nem akar belerakni, inkább valahogy körbe megy. Na most ennek megfelelően van egy kék szabályunk, amivel kékre fogunk színezni. A kék szabály a következőt mondja, hogy válasszuk ki egy X részhalmazát a csúcsoknak, ne legyen az összes, és ne is legyen az üres. Tehát tegyünk egy valódi részhalmazát a csúcsoknak. És ha X-ből nem lép ki kék él, tehát nincs olyan élünk, ami már kék, és az X-et a külvilággal köti össze, akkor a legkisebb kilépő élet, akkor a minimális súlyú X-ből kilépőt kékre színezi. Tehát, hogyha itt van az X, meg ott van a gráf többi része, és az X-et a külvilággal csak színtelen és esetleg piros élek kötik össze, akkor kiválasztjuk a legkisebb kettő között menőt, és az legyen kék. Ugye valahogy az elv az mögötte az, hogy az X-et úgyis össze kell majd kötnünk a külvilággal, mert hogy összefüggő részgráfot akarunk, hát nyilván a legkisebb él lenne erre a célszerű. Tehát ez a kék szabály. A piros szabály, a tiltó szabály pedig a következőt mondja, hogy vegyünk egy számunkra szimpatikus C-kört a gráfból, körgében, És ha C-ben nincs piros él, azaz még egyik élét se tiltottuk le, még mindenki beszállhat a feszítőfába, akkor egy maximális súlyú körbeli, C-beli élet pirosra színez. Jó, tehát hogy van egy körünk, mennek az élek valahogy körbe. Az biztos, hogy a körnek nem lesz minden éle benne a feszítőfában. És eddig még nem mondtuk egyre se azt, hogy az nincs benne, hát akkor nyilván a legnagyobbat nem akarom belerakni, mert minél kisebb feszítőfát akarok. Tehát akkor azt mondja, hogy akkor a legnagyobb súlyú élet, a színezzük pirosra. Ha többi egyforma legnagyobb súlyú él is van, akkor valamelyiket. Ugyanez vonatkozik a kék szabálynál is, hogy több egyforma minimális súlyú él is van, akkor valamelyiket színezzük kékre, csak az egyiket. Jó. És akkor az algoritmus az azt mondja, a piros-kék algoritmus, ami hát azért igazából nem egy olyan algoritmus, inkább egy ilyen meta-algoritmus valami, mert nem mondja meg, hogy pontosan mikor mit csináljunk. A piros-kék algoritmus az azt mondja, hogy tehát kiindulunk azból, hogy kezdetben csupa szintelen élünk van, és akkor azt mondja, hogy piros és kék szabályt alkalmazunk tetszőleges sorrendben, tetszőleges C-re, tehát körre, illetve X-re. Amire lehet. Amíg lehet. Tehát vége, tehát addig, amíg lehet. Ezt mondja a piros-kék algoritmus. Valakinek van egy szimpatikus ponthalmaz, amivel nem megy ki kékél, akkor nosza, fesse ki a legkisebb élet kékre, aztán esetleg megint találhat egy ponthalmazt, vagy most lehet, hogy egy kört, és akkor pirosra. Tehát szabad össze-vissza használni a kék és a piros ceruzát, ahogy jól esik, amíg lehet. És akkor ami ennek a dolognak az értelmét adja, az először is az világos, hogy az eljárásnak vége lesz. Ugye ez miért világos? Hogy ez nem futhat örökké. Tehát először is egy megjegyzés, hogy ez biztos, hogy véget ér. Hát mert mi történik? Mert ha sikerül valamelyik szabályt alkalmaznunk, akkor egy él az elveszti az ártatlanságát, a szintelenségét, és kap egy szint. Ebből a sikeres alkalmazásból véges sok van, és ha meg már nem tudunk semmit sem alkalmazni, akkor meg vége hivatalosan is az eljárásnak. Tehát ennek biztos, hogy vége. És a tétel az az, hogy a végén a kék élek azok egy minimális súlyú feszítőfa élei, minimális feszítőfát adnak. Most a dologhoz hozzátartozik az, hogy ez nyugodtan lehet, hogy egy gráfban több minimális súlyú feszítőfa is van. Gondoljunk arra, hogy a gráfunk az a teljes gráf, en csúcson, és minden élnek a súlya 18. Ugye akkor minden feszítőfának ugyanannyi a csúcsa, mert ugyanannyi a súlya, mert ugye ugyanannyi élből áll, minden feszítőfa n-1 élő, ha minden élnek ugyanannyi a súlya, akkor mindegyiknek ugyanannyi a súlya. Amit ez az algoritmus csinál, hogy ez egyet megtalál közülük, valamelyiket. Az, hogy melyiket, az múlik azon, hogy mire alkalmaztuk aktuálisan a kék, illetve a piros szabályt. Jó, ezt fogjuk belátni. Ehhez ez két lépésben fog történni. Az egyik az az hozzá, hogy tehát két lemmánk is lesz. Az egyik segédállításunk az az, hogy minden lépésben teljesül, az algoritmus minden lépésében, vagy lépése után, az igaz, hogy után igaz, hogy G-ben van olyan F minimális súlyú feszítőfa, ja, hol minimális feszítőfát mondok, hol minimális súlyú feszítőfát mondok, a két dolog ugyanaz, csak kiadjam azt, hogy súlyú, akkor rövidebb, és az úgy jobb írni. Tehát a G-ben van olyan F minimális súlyú feszítőfa, ami azt tudja, hogy ami minden kék élet tartalmaz, és egyetlen pirosat sem. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy amikor az algoritmus véget ér, akkor nincs szintelen él. Azaz mindenki piros vagy kék. És akkor gondoljuk meg, hogy ebből a kettőből a tétel az következik. Ebből a két lemmából a tétel. Ugye amikor véget ér, akkor nincsen szintelen él, tehát minden él az kék vagy piros. Tehát ugye a végén úgy néz ki, hogy az élek, azok vannak kékek, meg pirosok. Tehát ezek itt a kékek, ezek itt a pirosok, és nincsen szintelen. Másrészt az első lemma garantálja azt, hogy van olyan minimális feszítőfa, ami minden kéket tartalmaz, és egy pirosat sem. Hát akkor az nem tud más lenni, mint megegyezik a kék élekkel. És akkor az első lemma beli F, hogyha az élhalmazát nézem, az egyszerűen muszáj, hogy megegyezzen a kékekkel, mert nincs más. Tehát, hogy ezt a két lemmát bebizonyítottuk, akkor készen vagyunk azzal, hogy akárhogy is használjuk a piros meg a kék szabályt, jó lesz. Akkor bizonyítunk. Nézzük az első lemmát, bizonyítsuk. Tehát azt akarjuk, hogy mindig van egy ilyen. Ezt a tulajdonságot egyébként a jegyzet az úgy hívja, hogyha van egy, az éleknek van egy színezése, ez most nem a szokásos gráfszínezés, ez színezés, hanem csak bizonyosokat kiszíneztünk kékre, bizonyosokat pirosra, tehát mindig így néz ki a dolog, hogy vannak kékek, vannak pirosak, meg mondjuk vannak S-sel jelölt szintelenek is. Tehát ezek itt a kékek, ezek a pirosak, ezek a szintelenek. Tehát ez három diszjunkt halmaz. Ugye ez úgy néz ki, hogy akkor kezdetben az igaz, hogy az E az a teljes S, és K az üres, és a pirosak halmaza is üres. Tehát így indulunk. És akkor azt mondjuk, hogy egy ilyen színezés, ez jó, tehát ez jó, vagy ennél sokkal választékosabban jegyzet azt használja rá, hogy takaros, ha a következő igaz, ha az igaz, amit az állítás mond igazából, ha létezik olyan F minimális súlyú feszítőfa, ami azt csinálja, azt tudja, hogy az F azt tartalmazza az összes kékélet, most jelekkel írom le, és nem szöveggel, és az F metszete a piros élekkel, az meg üres. Jó? És azt akarjuk látni, hogy az algoritmus minden lépése után a színezésünk az takaros. Tehát ami kell, az az, hogy mindig takaros. Hát kezdetben, ez persze igaz. Ugye a kezdetben, amikor nincs kék élünk és nincs piros élünk sem, akkor ez nyilván igaz. Tehát amikor a K és meg a P is üres, akkor ez igaz. És akkor azt fogjuk látni, vagy azt fogjuk belátni, hogyha egy adott lépésben egy takaró színezésünk van, akkor akár a piros, akár a kék szabályt alkalmazzuk, az takarosból takaros csinál, és akkor jó, akkor kész. Mert akkor az algoritmus végén is ilyen lesz. Tehát megmutatjuk, hogy egy lépés az takarosból takaros csinál. És akkor és ez elég. Ezt ide írom, hogy ez elég. Ez elég ahhoz, hogy akkor a lemmánk is kész lesz. Hát és akkor itt két eset van, meg kell gondolni, hogy mi van akkor, hogyha a kék szabályt alkalmaztuk, mi van akkor, ha a piros szabályt alkalmaztuk. Nézzük az első eset, a kék szabályos eset. Kék szabály, tehát az azt jelenti, hogy most éppen egy volt valami X részhalmazunk, amire alkalmaztuk a kék szabályt, és mondjuk van a, itt van az X, van a külvilág, és van egy, nem tudom, G-nek hívom az élet, a G élet színezzük éppen kékre. G élet színezi az algoritmus kékre. És akkor azt kell látni, hogy a G az eddig szintelen volt, most kék lett, hogy akkor az új színezésünk is takaros lesz. Na hát először is gondoljuk, mert két eset van. Ugye mielőtt kiszínezzük ezt a G-t kékre, azelőtt a színezésünk takaros. Tehát, hogy előtte takaros, azaz van egy olyan F minimális feszítőfa, ami tudja azt, amit tudni kell. Azaz létezik F minimális feszítőfa, pont, nem írom le még egyszer. Na most akkor mi lehet? Hát most mázlink van akkor, hogyha ez a G él, ez része a feszítőfának. Mert akkor nyugodtan kékre színezhetjük, nem rontottunk el semmit se. Tehát ha a G az benne van abban a feszítőfában, annak egy szintelen éle volt még, akkor amikor kékre színezzük, az az F feszítőfa az továbbra is jó. Akkor F az továbbra is jó. Az új színezés takarosságát is bizonyítja. Akkor kell küzdeni egy kicsit, hogyha ez az eredeti G él, vagy ez a G él, ez eredetileg nincs benne abban a minimális feszítőfában, akkor egyszer át fogjuk alakítani a feszítőfánkat. Mutatunk egy másik minimálisat, amiben a G is benne lesz. Tehát akkor most az a problémás eset, hogyha a G az nincs benne a feszítőfában, mert akkor ugye, amikor kékre színeztük, akkor ez a feszítőfa többé már nem jó. Hát akkor most nézzük, van valahogy a kék, vagy az F-fa. Itt az F-fa. Ez egy minimális súlyú feszítőfa. És van a G-él, ami ebben nincs benne. Tehát az azt jelenti, hogy akkor két csúcsot valamit összeköt. Ez itt a G. De akkor persze a G két végpontja között van a fában út, hiszen a fa az összefüggő és minden csúcsot tartalmaz. Tehát akkor vegyük a G végpontjait F-ben összekötő utat. És akkor ezekből nézzük a melyik élet. Tehát azért van valahol a... Állítottam, és azt kéne nézni. Tehát azért valahol van az X halmaz, amire alkalmazzuk a kék szabályt. Tehát az valamit tartalmaz ebből a fából. Ugye? Na most miután a G-nek az egyik végpontja az X-en belül van, a másik kívül, tehát ez az út, ez valahol elhagyja az X-et. Belülről indul, és kilép belőle. Lehet, hogy többször is oda-vissza mászkál közte, de mindesetre az érdekel, legyen a G-vesző, az az első olyan él az úton, ami X-ből kimegy. Mi a színe G-vesszőnek? Lehet a G-vessző kék? Tehát azért most akkor pillanatnyilag, akkor most ez a G-vessző. Ugye lehet a G-vessző kék? Tehát nézzük a G-vessző színét. Hát ugye azért nem lehet kék, mert ő kilép az X halmazból, és az X-re alkalmaztuk a kék szabályt, de az csak akkor szabad, ha azt még kék él nem hagyja el. Tehát biztos, hogy nem kék, ez a kék szabály miatt. Lehet-e piros? Lehet-e a G-vessző piros? Miért nem? Mert ugye a fa, az nem tartalmaz piros éleket. Tehát nem piros, mert az F metszet a pirosak az üres. Tehát akkor nincs is neki színe. Színtelen. Akkor ő színtelen. Na, de akkor mit jelent az, hogy a kék szabályban akkor őt is választhattuk volna, mint X-ből kilépő élet? Tehát akkor mit tudunk a súlyáról? Azt tudjuk, hogy ő legalább akkora, mint a G-nek a súlya, mert a legkisebb kimenő színtelent választjuk. Azt írtam? Remélem. Tehát színezni mindig színtelen éleket színezünk. Ezt beleírtam a szabályba? Elnézést, és nem emlékszem rá. Tehát ugye a kék szabály az úgy néz ki, hogy veszek egy olyan ponthalmazt, amiből nem megy ki kék él, és a legkisebb színtelen élet színezem kékre. És a pirosnál is a legkisebb színtelen élet, legnagyobb színtelen élet színezem pirosra. Tehát nem színezünk át soha semmit. Jó, tehát akkor ő színtelen, és persze, ugye megint csak a kék szabály miatt, az ő súlya az legalább akkora, mint a G-nek a súlya. Na, de akkor most mi történik akkor, hogyha vesszük ezt a remek kis feszítőfánkat, kihagyjuk belőle a G-vesszőt, és hozzávesszük a G-t. Tehát lecseréljük. De ez továbbra is összefüggő marad, hiszen igazából egy körnek az egyik élét kiszedtük, a másikat visszaraktuk. Tehát ez továbbra is feszítőfa, mondjuk úgy hívom, hogy F-vessző. És hogy viszonyul a súlya az F-nek a súlyához? az F veszőnek a súlya, mit csinálunk, a G veszőt kihagyom belőle, a G-t belerakom, egy nála nem nagyobb élet rakok bele, tehát akkor ez kisebb egyenlő, mint az F-nek a súlya. Na de ez hogy lehet? Hát az F az mi volt? F az egy minimális súlyú feszítőfa volt, hát akkor az F veszőhöz nem lehet kisebb nála. Ugye, tehát az van, mivel az F az minimális, ebből akkor az következik, hogy csak az lehet, hogy itt egyenlőség van, az a F vesző, és akkor persze, tehát akkor abból az következik, hogy a CF vesző az megegyezik a CF-fel, persze abból akkor az is következik, hogy a G vesző súlya az ugyanannyi, mint a GE. De ami ebből a lényeg nekünk az, hogy ezek szerint akkor az F vesző is minimális feszítőfa. És ez már jó a G-re nézve is. És akkor ez jó. Ez mutatja a takarosságát ennek a színezésnek. Piros szabály az hasonlóan megy. Hogy van nekünk egy, tehát ez a második eset. Van nekünk egy C-körünk, amire alkalmazzuk. És azon belül egy G él, amit színezünk. Tehát a G-t színezik pirosra. Itt most a könnyű eset az az lesz, hogyha a G az nem volt rész, tehát megint csak ugye előzőleg a színezésünk takaros, tehát megvan ez az F feszítőfa. Itt az a könnyű eset, hogyha a G az nincs benne a feszítőfában, akkor nyugodtan pirosra lehet őt színezni, nem rontjuk el. Tehát akkor F továbbra is jó. Ha viszont benne van, akkor megint módosítani kell a feszítőfát. Tehát megint az történik, hogy ezt a feszítőfát az ember átalakítja, úgy, hogy a G már ne legyen benne, és továbbra se nőjön a súlya, és akkor az bizonyítja majd a takarosságát. Tehát akkor most az van, hogy van ez a feszítőfánk. Ennek van egy G-éle, amit mi most pirosra szeretnénk színezni. És akkor valahogy át kell alakítani a dolgot. És hát akkor azt kell észrevenni, hogyha most a G-t elhagyjuk a fából, akkor ugye szétesik két darabra, két komponensre. Na most a G az egy körnek az egy éle, tehát valahol a körnek van egy olyan éle, ami ezt a két komponenst összeköti. Tehát van a körnek egy olyan G-vesző éle, G-vesző, ami a körben van, hogy ha az F-ből kidobom a G-t, és hozzáveszem a G-vesszőt, ez továbbra is feszítőfa marad. És akkor most megint könnyű látni, hogy a G-vessző az persze nem piros, a piros szabály miatt, hiszen a körben nem lehet piros él, nem kék, mert nincs a fában. Tehát ő megint színtelen. Szinte. És hát akkor a súlya az milyen lehet? Nem lehet több, mint a G-jé, hiszen ott a legnagyobb szintelen élet színezzük. Tehát akkor a C-G vesző az legfeljebb annyi, mint a C-G. És akkor megint az történik, hogy az F veszőnek a súlya, amiből a G-t kihagyom és a G veszőt beleveszem, az nem nő. Tehát akkor a CF vesző kisebb egyenlő, mint a CF. De miután az F az minimális volt, akkor ebből következik, hogy CF vesző az ugyanannyi, mint a CF, igazából az F vesző az minimális. És akkor készen vagyunk, megint átalakítottuk a fát egy jó ilyen referencia fává az új színezéshez. És akkor ezzel az egyes lemmát bebizonyítottuk, a kettes lemmát azt legközelebb, meg legközelebb látunk majd konkrét megjelenési formáit ennek az algoritmusnak, sőt, legközelebb remélhetőleg belekezdünk a nehéznek, eddig nehéznek minősített dolgokba is.